Üdvözlöm a hallgatókat, Ignát Márk vagyok, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Salád Gergely szerint csak részeredményeket hozott az amerikai és a kínai elnök találkozója, de igazi áttörés nem történt. Ugyanakkor senki nem is várta, hogy valami nagy kereskedelmi megállapodást írjon alá a két fél. Erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. A riporter Farkas Dávid.
Délkoreában találkozott az amerikai és a kínai elnök. Donald Trump a megbeszélés a másfél óra körüli egyeztetés után azt mondta, hogy ez egy 10-es skálán 12-esre értékelhető. Ismét csak nagy szavakat akart használni az amerikai elnök, vagy valóban komoly siker ez a mostani csúcs?
Hát én kritikusabb vagyok a találkozóval, illetve annak eredményeivel kapcsolatban, mint az amerikai elnök, aki értetően elfogult, hiszen ő volt az egyik főszereplője ennek az eseménynek, és nyilván nem fog azzal kiállni, hogy olyan óriási eredményeket nem értek el. Valójában, hogyha megnézzük, hogy mi történt, vagy mi az, amit lehet tudni, hogy történt, akkor azt látjuk, hogy hát ilyen rész sikereket, vagy rész eredményeket ért el mind a két fél, de ilyen igazi áttörésre nem került sor.
Kudarcról lehet beszélni?
Arról se, hiszen nem voltak túlságosan nagyok az elvárások, hát senki nem várta azt, hogy itt majd fel fog állni a két vezető, és letesznek az asztalra egy hatalmas nagy ilyen kereskedelmi, vagy bármilyen más megállapodást, ünnepélyesen aláírják őket, és akkor azt fogják lobogtatni, és a következő fél évszázadban az határozza meg a kínai-amerikai kapcsolatokat. Tehát ilyet senki nem várt, hanem mindenki valami olyasmit várt, ami tulajdonképpen történt. A lényege annak, ami történt, az pedig nem más, mint hogy úgy tűnik, hogy sikerült stabilizálni a kapcsolatokat, picit visszavenni a konfliktusnak az eddigi intenzitásából, anélkül, hogy a konfliktusnak a gyökereihez hozzányúltak volna.
A retorikán és a viszonylagos közeledésen túl a gyakorlatban melyik a legfontosabb részeredménye ennek a csúcsnak?
Ugye néhány pontot közöltek, az egyik ebből az, ami talán a legfontosabbnak tekinthető, hogy a kínai termékekre kivetett vámokat általánosan 10%-kal csökkentették, és így átlagosan 47%-ra csökkentek ezek a vámok. Ezek termékenként különbözőek, tehát a Trump az valószínűleg maga se tudja, hogy mire mennyi, ezért ő folyamatosan egyfajta vámtarifáról beszélt. Valójában ezek nagyon különbözőek, tehát van termék, ahol 20%-os a vám, van, ahol még 100% fölött van.
És ebből 10% pont a csökkentés.
Igen, ezekből 10%-ot csökkentett. Ez az a része a vámoknak, amit nem is a kereskedelmi háborús indokokra hivatkozva vezettek be még februárban az amerikaiak, hanem a fentanil előállításában játszott kínai szerepre hivatkozva. Ez ugye nagyon durva drog, ami az Egyesült Államokban komoly károkat okoz, és ezt most megfelezték, mert 20% a sok-sok vám közül, ez 20%-nyi, ez a fentanil vám, ezt most megfelezték. Ez egy konkrét lépés. Kínaiak vállalták, hogy a ritka földfém export korlátozásaikat ugye egy évre felfüggesztik, legalábbis azoknak egy részét. Itt is az ördög azért a részletekben lesz.
Salád Gergelyt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársát hallották. Donald Trump elnök arra utasította az amerikai hadügyminisztériumot, hogy kezdje meg az Egyesült Államok atomfegyver tesztjeit. A döntést azzal indokolta, hogy más országok is folytatják hasonló programjaikat. Domonics András kérdezte Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét.
Az utolsó bizonyított nukleáris kísérleti robbantást Észak-Korea hajtotta végre 2017-ben. Ugye Pyongyang 2006-ban robbantotta fel az első töltetét. 98-ban India meg Pakisztán egyszerre robbantottak egy-egy kísérleti robbantásban több töltetet, és ezt megelőzően 96-ban a franciák és a kínaiak robbantották fel az utolsó kísérleti tölteteiket. A Szovjetunió, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok még a 90-es évek elején abba hagyta ezt a fajta tesztelést. Most már sokkal inkább számítógépes szimulációkkal és más egyéb módszerrel ellenőrzik, fejlesztik tovább a nukleáris robbanófejeket. Tehát számomra értelmezhetetlen, amit az elnök úr mondott, mert senki nem hajtott végre ilyen nukleáris kísérleti robbantást az elmúlt 8 évben. Én úgy gondolom, hogy ez az egész sokkal inkább szólt arról, hogy hogy a kereskedelmi és vámkérdéseket egyeztető Xi Jinping kínai elnök úrral lefolytatott tárgyalás megelőzően volt ez egyfajta nyomásgyakorlás, mert igazából jelenleg senki nem hajt végre ilyen kísérleti robbantásokat, senki nem teszteli így a nukleáris fegyvereit. Lehet persze ez egyfajta válasz a Buresnyik nukleáris meghajtású robotrepülőgép tesztre, amit ugye Oroszország a közelmúltban hajtott végre, de ott nem volt nukleáris robbantás, és a Buresnyiknek a valódi hadrafoghatóságával kapcsolatban, illetve egyáltalán jó ez bármire, azon kívül, hogy bármerre, amerre repül nukleáris szennyezést hagy maga után, nagyon komoly viták vannak, és a nyugati szakértők többsége szerint, független attól, hogy mit mondanak az oroszok, ennek a fegyverrendszernek sok értelme nincsen.
Amennyiben valóban lenne amerikai kísérleti atomrobbantás, azt hol lehetne végrehajtani?
Hát ugye több mint 30 éve le vannak zárva az amerikai bázisok, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a légköri atombomba robbantásokat tiltották be először, nem véletlenül azok hagyják a legkomolyabb szennyezést maguk után, tehát fúrni kéne új, nagyon mély alagutakat, és mélyen a föld alatt kellene végrehajtani ezeket a robbantásokat. Ugye az amerikaiaknak több ilyen kísérleti telepük is volt, például a Nevada államban, számos robbantást hajtottak végre, különböző atollokon, a Johnston atollon, az Enevetok atollon és a Bikini atollnál, tehát a csendes óceáni térségben, de hát ezt alig ha díjaznák a térségben lévő országok, akik közül például Ausztrália közeli szövetségese az Amerikai Egyesült Államoknak, tehát vélhetőleg valahol az USA-nak saját területén kellene ezt végrehajtani, mélyen a földbe fúrt akna mélyén alaposan lefolyt, vagy semmilyen nukleáris szennyeződés ne szabaduljon ki a környezetbe.
Ezek régi, már meglévő, mondjuk 30 éves atombombák lehetnek, vagy pedig egy új fejlesztés?
Fogalmunk nincs. Mindenki annyit tud, amit az elnök úr bejelentett, meg hát az azonnal is, hát egy ilyen robbantást azért hosszú idő előkészíteni. Eddig nem nagyon volt róla szó. Most már tényleg mindenki számítógépes modellezéssel ezt nagyjából meg tudja oldani, meg egyes részegységeknek a működését tesztelik, de úgy, hogy ne induljon be a láncreakció. Nincs már rá szükség a legtöbb szakértő szerint. Nem véletlen, hogy az elmúlt 30 évben az NSBT tagok közül jó 29-ben, ugye 96-ban a franciák meg a kínaiak még robbantottak néhányat. Senki nem végzett éles nukleáris kísérleti robbantást, mert egyszerűen technológiailag már nincs rá szükség.
Kaiser Ferencet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Demko Attila szerint az ukrán hadsereg krízisben van, létszáma is fogy, és felszerelést sem kap már olyan sokat nyugatról, mint korábban. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének programvezetője az Inforádió Aréna című műsorában beszélt erről. A riporter Király István Dániel.
Nagyon úgy tűnik, hogy nem egy ponton rezeg az ukrán front, vagy van nagyon rossz helyzetben az ukrán hadsereg. Én azt látom, hogy ekkora krízisben az ukrán haderő a 24 őszi nagy krízisében se volt. Mint minden krízis eldőlhet erre-arra, de elindulhat egy olyan láncreakció, tehát Pokrovszk szinte biztos, hogy elesett, hogy 23 óta ez lesz a legnagyobb agglomeráció, amit bevesznek, és egy nagyon-nagyon fontos, stratégiailag nagyon fontos hely.
Ki vagy mi veheti rá Vlagyimir Putyin elnököt a háború befejezésére?
Azt gondolom, hogy egyedül az Egyesült Államokra figyel Vlagyimir Putyin. Az Európai Unió mondhatja azt, hogy ez a 19. szankciós csomag eddig legkeményebb, és hogy most nagyon odaütöttünk az oroszoknak, de az Európai Unióra jóval kevésbé figyel. Oroszország azért, mert katonai segítségben elsősorban az Egyesült Államok számít, de ugyanakkor a gazdasági területen is az amerikaiak nagyobb befolyást tudnak gyakorolni Indiára, vagy Kínára, vagy Törökországra, hogy ne vegyen orosz olajat.
Jelenleg ez zajlik.
Hát zajlik, csak az eredményt nem tudjuk. Mert ez a sokadik hurra optimista olvasata az eseményeknek, hogy na akkor majd most fog egy olyan áttörés történni, hogy akkor már senki nem fog orosz olajat venni. Nem tudom, majd meglátjuk, de ez eddigi hurra optimista megközelítése szankciókkal kapcsolatban erősen túlzó volt.
És ez a sok kicsi sokra megy elve, hogy 19. az amerikaiak is, itt is, ott is, hogy egy idő után ez összeadódik, és akár az orosz gazdaság, akár az orosz költségvetés, akár az olajimport, szóval hogy túl sok lesz már Oroszország
Moszkva. Ez mindenképpen, ez így van. Az a kérdés, hogy milyen időtávon. Ukrajnának nincsenek évei. Ugye itt arról beszélünk, hogy Oroszország gazdasága megsínyli a szankció tömeget. De ezek egyrészt nem szankciók, azért ez nagyon fontos látni, tehát nem kötelező a nyugat szankcióit betartani mindenkinek. És az a kérdés, hogy rá tudja az Egyesült Államok venni Kínát, vagy Indiát arra, hogy megfelelő módon járjon el. Meg az is, hogy mi ennek az ára.
Azt mondta, hogy Ukrajnának nincsenek már évei. Megbecsülhető az, hogy Ukrajna akár ezt a lassú, akár egy gyorsított ütemű háborút mennyi ideig bír, vagy bírhat még?
Azért nem becsülhető meg, mert Ukrajna mindig jobban teljesített annál, mint amit szinte bárki becsült szerintem, beleértve magukat az ukránokat. Aminek egyik oka egy technológia változása, sokat lassított a háborún. Tehát a lassított film az a védekezőnek segít alapvetően, amit a drón technológia okoz. Nagy kérdés tényleg az, hogy milyen állapotban van az ukrán haderő. Valójában.
És mit tudunk az ukrán haderőről? Milyen állapotban lehet mondjuk élőerőben, vagy akár hadi anyag utánpótlásban?
Hát élőerőben mindenképpen rossz. Tehát főleg a gyalogság. Elfáradt, kiürült, leürült, rettenetes idegi állapotban van, nagyon sok alakulat ugye nem tud rotálni.
Mert hogy nincsen utánpótlás, nem tudják az embereket a fronton.
Részben, de azért is, mert kimozdulni a lövészszárokból, vagy abból az épületből, bunkerből a halálos dolog. Tehát bennülni a védett lövészszárokban még jobb, mint mozogni. Ez mind a két oldalon így van. De az oroszoknál azért több a lehetőség a rotációra. Mert ugye többen vannak, meg fel tudják tölteni az alakulatokat. Tehát szinte minden téren az ukrán haderő rosszabb állapotban van, talán a drón alakulat, ahol még nagyjából paritás tud lenni, de ott is följöttek az oroszok.
És hogyha a hadi anyag utánpótlást nézzük, ott egyértelmű az orosz fölény, vagy a nyugatról kapott fegyverek miatt azért valamennyire pariba van az ukrán.
De milyen fegyvereket kapott az utóbbi időben Ukrajna? Ha megnézzük a fegyverszállításokat, akkor jóval kevesebb fegyver jön. Egyrészt azért is, mert Európa kifogyott, másrészt azért, mert Amerika bizonyos fegyverrendszereket nem akar átadni, amit átad az pénzért, és majd a jövőbe fogja legyártani, tehát az még nem tud beérkezni. Érkezett légvédelem Ukrajnába. Érkeznek majd harckocsik, vagy ma talán már meg is érkeztek, ugye? Ausztrália ajánlott fel Abrams harckocsikat. Érkezik ez meg az, de nem abban a mennyiségben, mint mondjuk 2023-ban. Ergo majdnem biztos, hogy az ukrán haderőnek, ahogy mondtam, az emberállomány az csökken, de valószínűleg a felszerelés is.
Demko Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetőjét hallották. Szigorítanának az ukrán menedékkérők beengedésének feltételein a német kormánypártok. Nyáróta ugyanis megugrott a Németországba érkező fiatal, katonakorú férfiak száma, akikre a CDU és a CSU szerint is inkább otthon lenne szükség. A témában Kántor Villa kérdezte Dócádit Krisztinát, a Migrációkutatóintézet vezető elemzőjét.
Németország tulajdonképpen 2015-16 óta küzd azzal, hogy egy hatalmas menekült populációt kell ellátnia. Ugye beleértve különféle állami támogatásokat, beleértve a szociális juttatásokat, az egészségügyi szolgáltatások biztosítását, és igen, tehát, hogy most már a CDU és CSU is azt mondja, hogy most már azért kezdenek egy bizonyos határt elérni ezek a kapacitások. Egyébként a két kormánypárt, ugye koalícióban a szociáldemokratákkal már tavasszal csökkentette az ukránoknak járó pénzbeli juttatásokat, tehát egy ilyen 20-30 eurós összegre kell gondolni, de azért, hogyha ezeket ugye egy-egy főre kiszámítjuk, azért ez egy jelentős csökkenés jelent.
Mit mutatnak a számok pontosan? Mennyivel nőtt meg a fiatal ukrán férfiak érkezése, és mik az okok?
Még augusztus közepén hetente kevesebb, mint 20-18-22 éves ukrán menedékkérőt regisztráltak. Ezek az adatok, ezek olyanok, amik inkább ilyen becslések gyakorlatilag, vagy amennyit a média közöl, vagy amennyit a német hatóságok közölnek. Szeptemberben viszont már heti ezred regisztráltak. A legsúlyosabb helyzetet egyébként Észak-Rajna-Veszfália tartományból jelentették, ahol összesen több mint 262 ezer ukrán menekült tartózkodik. Ezt követi Bajorország, ahol 190.200-at is már elért az ukrán menekültek száma, de hogy most ugye közülük hányan érkeztek az ukrán kormány lazítása óta, és hányan tartoznak ebbe a bizonyos 18 és 22 év közötti fiatal férfiak csoportjában, ezt azért nem tudni. Hátterében az áll, hogy az ukrán kormány augusztus végén bejelentette, hogy most már kiengedik az országból a 18 és 22 év közötti fiatal férfiakat, ők eddig nem hagyhatták el az országot, illetve azt is bejelentette az ukrán kormány, hogy ha vissza akarnak térni az országba, akkor ezt ismét megtehetik ugye szabadon, anélkül, hogy a határon őrizetbe vennék őket.
Hogyan szigorítanák az ukrán menedékkérők beengedésének feltételeit a német kormánypártok? Erről mit tudunk?
Erről még igazából nem sok mindent lehet olvasni a német médiában, nem igazán osztottak meg erről részleteket. Összességében egyébként a német kormány arra próbálja ösztönözni az ukrán menekülteket, hogy helyezkedjenek el a munkaerőpiacon, mert hogy az érkezőknek nagyjából fele az, akik munkanélküliként vannak beregisztrálva.
Ezek a szigorítások, korlátozások egyébként nem furcsák a köztudottan befogadó Németországtól, sőt ugye létezik egy uniós, az ukrán menekültek ideiglenes védelmét biztosító irányelv is.
Igen, tehát azért Németország esetében ez egy kicsit egy összetettebb helyzet, én azt gondolom. Mert hogy azért utóbbi időben most már sokkal inkább azt látni, hogy Németország is kezd egyre elutasítóbb lenni a bevándorlókkal szemben. Ez már a lakosság is jelezte az előrehozott választásokon, idén februárban. Illetve azért azt is látni, hogy az AfD támogatottsága, amelyik az egyik legszigorúbb bevándorlás politikát szorgalmazó párt, az ő támogatottságuk is tulajdonképpen folyamatosan növekszik. Tehát annak ellenére, hogy 10 évvel ezelőtt Németország gyakorlatilag nyitott kapukkal várta a bevándorlókat, már azért már sokkal óvatosabbak a német pártok is, különösen egyébként a társadalom az, amelyik egyre szkeptikusabb a befogadással kapcsolatban. Ennek oka egyébként részben a nemzetbiztonsági helyzet, tehát ugye, hogy a menedékkérők azért számos támadást elkövettek, erre sajnos idén is volt példa, és az idei karácsonyi ünnepekre is készülnek már a német rendvédelmi szervek. Úgyhogy a német helyzet az egy kicsit azért egy összetettebb, annak ellenére, hogy valóban az egyik legbefogadóbb országként ismertük meg. Én úgy tudom, hogy a skandináv országok még azok, amelyeknél kicsit azért irányváltás történt itt a politikában, illetve ugye azért Lengyelországról is érdemes említést tenni, mert hogy Lengyelország az, amely az ENSZ adatai szerint a legnagyobb számban fogadta be a szomszédos országok közül az ukrán háborús menekülteket. Fennáll az esélye annak, hogyha véget ér a háború, akkor azért nagyon sokan vissza fognak térni a hazájukba. Ugyanakkor az ukránok esetében a felmérések azt jelzik, hogy a visszatérési hajlandóság azért az jóval alacsonyabb, mint amit a kormányok remélnek.
Dóczi Edit Krisztinát, a Migrációkutató Intézet vezető elemzőjét hallották. Nem sokkal azután, hogy részt vett a Donald Tusk hatalom átvételéről szóló dokumentumfilm budapesti bemutatóján, kezdeményezték a volt lengyel igazságügyi miniszter Zbigniew Ziobro mentelmi jogának felfüggesztését és letartóztatását. Dobrovetszki Péter, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet kutatási vezetője szerint ez egy politikai ügy. Varga Monika interjúja.
Zbigniew Ziobro ellen alapvetően a úgynevezett igazságosság alap, ez még a 90-es évek második felében a bűncselekmények áldozatait, illetve a megerőzést szorgáló pénzügyi alapnak az eszközeiben való visszaéléssel vádolták meg, mégpedig azzal, hogy igazságügyi miniszterként és főügyészként Lengyelországban a hagyományosan miniszter tölti be a főügyészi tisztséget is, ebben a pozícióban visszaélt a pénzügyi alap eszközeivel és olyan helyekre utalt pénzeket, vagy jóvágyott olyan pénzkifizetéseket, mindegy 150 millió zlotyi, tehát több mint 13 milliárd forint értékben, melyek nem a megfelelő célokat szolgálták.
De nem a saját hasznára fordította akkor ezeket a forrásokat?
Nem, itt alapvetően ugye nem csak ellene hoztak fel vádakat, hanem egykori helyettes ellen is, illetve más személyek ellen is. Az ő esetében nem is a konkrét esetek vannak felróva, hanem hogy ő, mint a minisztériumot vezető kormánytag, jóvá hagyta a vádak szerint szervezett módon zajló átcsoportosításokat. Csak egy példát említsek, a helyettesét például azért próbálják meg vád alá helyezni, hogy a Pegasus kémt szoftvert is ebből vásárolta meg az akkori igazságügyi minisztérium ebből a pénzügyi alapból. Tehát itt sok konkrét eset van, és Zbigniew Ziobro esetében, vagy legalábbis a vád szerint sok konkrét eset merülhetett fel, és a vád szerint Ziobro miniszterként az egész folyamatnak a ellenőrzését átadta el, vagy jóváhagyását átadta el.
Politikai ügy ez? Mert nem ez az első gyanúsítás az előző lengyel kormány tagjaival kapcsolatban.
Természetesen, ennél politikai ügyet talán nem is lehet most nagyon találni Lengyelországban, hiszen Zbigniew Ziobro politikusként elmúlt évtizedekben mindig is arra volt híres, hogy a korrupció elleni fellépést tűzte a zászlajára. E minőségben számos ellenséget szerzett magának, tehát ő pont azzal vádolt meg az általa irányított ügyészség számos más szemét, amelyen most őt is megvádolták, mégpedig azzal, hogy a költségvetési forrásokat nem megfelelő célra használják fel, vagy hogy törvénytelen módon használják fel. Az ő fellépése is, hiszen egy eléggé szókimondó politikusról van szó, az ő fellépése is mindig erős sajtóvisszhangot váltott ki Lengyelországban, hiszen alapvetően elég kemény szavakat használt mindig is. Úgyhogy a mostani politikai közhangulatban abszolút beleillik ez a vádemelési kísérlet a mostani lengyel igazságügyminiszter részéről, és így érdemes hozzátenni, hogy ugye Zbigniew Ziobro egy kisebb pártnak a vezetője, amely a jog és igazságossággal közösen kormányzott az elmúlt két ciklusban, 2023 óta egy másik kormánykoalíció irányítja Lengyelországot, és a mostani, illetve az elmúlt kormánykoalíció pártjai között nagyon éles ellentétek húzódnak, és kölcsönösen vádolják meg egymást általában kormányról vagy ellenzékről pénzügyi visszaélésekkel.
Elrendelték, hogy függesszék fel Zbigniew Ziobro mentelmi jogát, de támogatja majd ezt a lengyel honatyák többsége?
Amennyiben a kormánykoalíció összes pártja összezár, ami mostanában azért nem feltétlenül garantált, hiszen ott van egy kisebbi koalíciós partner, aki nagyon hullámzó magatartást mutat az elmúlt időben, akkor igen, amennyiben ez a kisebb koalíciós párt úgy dönt, hogy a jövőre való tekintettel inkább a jog és igazságosság irányában mozdulhat el, akkor lehet, hogy nem lesz meg.
Dobrovjevszki Pétert, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet kutatási vezetőjét hallották. Október végén ismét fellángolt a konfliktus Pakisztán és Afganisztán között, annak ellenére, hogy tűzszünet van érvényben a felek között. Jelenleg zárt ajtók mögötti tárgyalások folynak Pakisztán és az afganisztáni tálibok képviselői között Isztambulban a két ország közötti konfliktus rendezéséről. A konfliktusról Szabó Gergő kérdezte Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanárt, az MTA doktorát.
Elég régóta van feszültség a két állam között, Afganisztán és Pakisztán között, persze nem a teljes állam között, vannak törzsek, akik támadnak, és hát nyilvánvaló, hogy Pakisztán nem fog az hozzájárulni, hogy az afganisztániak ott, az afgánok oda betámadjanak. Én úgy látom, hogy ebből azért olyan borzalmas, hogy konfliktus nem lesz, megpróbálják a térségben is rendezni azokat erők, akik bele tudnak szólni bármelyik országnak a helyzetébe, illetve a konfliktus folytatásába, hát nem szabad elfelejteni, hogy Pakisztánnak nagyon komoly képességei vannak, és azt sem szabad mellőzni, hogy a pakisztáni fegyveres erők azért az atomeszközzel is rendelkeznek. Na most ezzel nem akarom azt mondani, a pakisztániak atomfegyvert fognak bevetni az afgánok ellen, de hát Afganisztánban sincs belső rend, nem lehet azt mondani, hogy egyértelműen itt összedolgoznának a különböző erők, komoly ellentétek feszülnek. Hát ott van az Waziristán, ahonnan a Pakisztán nyugati részéből azért elég szabadon támadnak különböző irányokba. Tehát itt elsősorban mutatnám azt, hogy törzsi háborúról van szó. Úgy gondolom, hogy ebből nagyon nagy konfliktus nem lesz. Tehát igyekeznek azért úgy mérsékelni a helyzetet, hogy akár ideglenes tűzszüneti megállapodás kössenek, vagy esetleg egy tartós tűzszüneti megállapodás szülessen.
Mi kell ahhoz, hogy tényleg ez a tűzszünet ne legyen ennyire törékeny ön szerint?
Hát a tűzszünet a törékeny, tekintettel arra, hogy különböző törzseknek vannak ugye saját hadseregei, és ezekkel a hadseregekkel tudnak támadást indítani. Aztán vannak, akik ezeket szítják, mondjuk például Irán esetében közben tudnak avatkozni. Tehát itt nem mondható az, hogy a nagy világbéke lesz, de azt azért mindenképpen figyelembe kell kísérni, hogy ebből olyan nagy bozalmas, hogy jelentő nem lesz.
Mennyire van meg a szándék a két állam vezetése Pakisztán és Afganisztán között arra, hogy megnyugvás legyen a két ország között?
Történelmi okai is vannak, aztán ne felejtsük el azt a háborút, ami volt Afganisztánban, nemzetközi erőtevékenységét, a táliboknak az elűzését, táliboknak a visszajövetelét, a tálibok megosztottságát, Afganisztán rendbetételét, aztán ugye Pakisztánban se lehet elmondani, hogy minden szép és minden jó is egy politikai irányba haladnak a különböző szervezetek. Itt azért nem szabad elfelejteni azt, hogy a ellentét megvan Pakisztán és India között, tehát itt azért nagyon sok olyan ellentétes érdek van, amelyek főként hadurakhoz kötődnek, nem működik a központi állami irányítás, és hát ebből adódóan időnként összetűzések vannak. De nagy háború a két ország között továbbra is azt mondom, hogy nem lesz.
Tehát akkor egy ilyen nagyon komoly eszkalációra azért ön sem számít?
Nem számítok semmiképpen eszkalációra, hogyha esetleg valaki időzőjelben mondott bevadulna és intenzívebben támadna, akkor azért ezeket le fogják állítani. Akár a központi kormányzat, akár a nemzetközi szereplők részéről. Tehát én ebből nem vonom le ezt a következtetést, ebből az ellenségeskedésből, ami most van, hogy nagyobb háború alakulna ki.
Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, címzetes egyetemi tanárt, az MTA doktorát hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját és a műsorvezetőt, Ignát Márkot hallották. Köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!